hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Kutasi Judit.
Jó reggelt kívánok! Hamarosan Magyarország gabona ellátásáról, illetve arról beszélgetünk, hogy várható-e ezen a területen is áremelkedés, vagy marad a jelenlegi árszint. Előtte azonban arról lesz szó, hogy nincs két szektorra elegendő szakember Magyarországon, ezért engedélyezni kellene az átjárást a magán és a közellátás között. A Primus Magánegészségügyi Szolgáltatók Egyesületének elnöke azt mondta, a mereven szétválasztott rendszerek fenntartása nem szolgálja a páciensek érdekeit, hiszen most egy beteg nem folytathatja a közellátásban ugyanannál az orvosnál a kezelést, ha a magánszolgáltatónál diagnosztizálta a problémáját. Az állami és a magánellátás transzparens együttműködése mellett szektorsemleges finanszírozás megteremtésére is szükség lenne az ügyfélközpontú gyógyítás rendszer szintű meghonosítása érdekében. Lanc Róberttel, a Doktor 24 vezérigazgatójával Lakatos László beszélgetett.
Tulajdonképpen hány magánszolgáltató van Magyarországon?
Nem tudom megmondani. Olyan sok van, és annyira szerteágazó ez a szektor, hiszen magánszolgáltatónak számít egy házi orvosi praxis a szó gazdasági értelmében, a kislakásrendelők és a nagy magánklinikák is annak számítanak. Sok ezerre teszik a számát, vagy inkább tízezret meghaladóra a magánegészségügyi szolgáltatók számát Magyarországon, de pontos felmérés erre vonatkozóan nincs, és pontos adat sincs róla.
De egyébként akkor az önök egyesülete nem terjed ki az összes tagra nyilvánvalóan, hanem egy szűkebb.
Nem terjed ki, itt a nagy magánegészségügyi szolgáltatókat tömöríti a Primus, nekünk a partnerünk a VOSZ egészségügyi tagozata, ahol szintén vannak szolgáltatók, ott egyébként vannak egyéb szervezetek, tehát például a házi orvosok egyesülete is képviseli ott magát, tehát így adódnak össze ezek a különböző szolgáltatók, különböző szektort képviselő egyesületek.
És akkor így már érthető, hogy azért sokkal több orvost is, meg sokkal több egészségügyben dolgozót, illetve szolgáltatót érint a probléma, amit önök felvetettek, nem csak az önök tagjait, bár kétségkívül valószínű, hogy ezek a nagy szolgáltatók azok, amelyek a leginkább örülnének annak, hogy ha lehetne egyfajta vegyes finanszírozást létrehozni a magánegészségügyben is, illetve hát akár az államiban is. És akkor ezt tisztázzuk először, hogy az ötlet lényege mi? Az, hogy az lenne üdvözlendő, hogyha a magánegészségügyet is lehetne tajkártyával igénybe venni, vagy legalább részben tajkártyával központilag finanszíroztatni, vagy pedig az önök számára is, és mindenki számára egy jobb megoldás lenne, ha egyébként valami fajta versenyhelyzet állhatna elő, tehát mondjuk a nagy állami szolgáltatók indíthatnának maguknak olyan vállalkozásokat, ahol mondjuk extra odafigyeléssel, egy kis plusz prémium szolgáltatással, időpontra, várólista rövidítéssel, stb. Plusz fizetős szolgáltatásokkal, de egyébként TB finanszírozás mellett lehetne ugyanezt csinálni, és akkor ugye tulajdonképpen az ötlet lényege, hogy ne kerüljön annyiba a szolgáltatás.
Én inkább úgy fogalmaznám meg, hogy a cél az lenne, hogy azt a pénzt, amit ma elköltünk egészségügyre, és ebbe beletartozik a közfinanszírozott ellátás, ami ugye közismertebb nevén a tajkártyára igénybe vett, idézőjelben ingyenes egészségügyi TB finanszírozott ellátás, a magánfinanszírozott ellátás, a vállalat és a biztosítási ellátás, hogy van egy egységnyi költés ma Magyarországon, amit egészségügyre költünk, azt javasoljuk megvizsgálni, hogy lehetne ugyanezt a pénzt hatékonyabban elkölteni, nagyobb egészségnyerességet elérni, ne adj Isten még a végén költséget csökkenteni is. Tehát semmi esetre se szeretnénk azt, hogy mondjuk az állam többet költsön az egészségügyre, hanem az elköltött pénz legyen hatékonyabb, és az egyes szereplők, mindegy, hogy a lakosság, a vállalat, vagy egy biztosító, akinél magánegészségügyi biztosítást lehet vásárolni, minél hatékonyabban költse el ezt a pénzt. A kérdés ugye azt említett, hogy ez leginkább ugye a nagy szolgáltatóknak az érdeke. Én azt gondolom, hogy ez mindenkinek az érdeke, leginkább a társadalomnak az érdeke, az, hogy a nagy szolgáltatók tudják leginkább ezt képviselni, a méretükből fakadóan, a nagyszámú orvosbeteg találkozóból fakadóan. Ez adja az indokot, hogy mondjuk én a Primus nevében, vagy a Primus fogalmazta meg ezeket az ötleteket, amelyeket én képviselek, de a cél az hangsúlyozottan az, hogy hatékonyabban küldj. Ebbe beletartozik az, hogy TB finanszírozott ellátást esetleg a magánegészségügyi szolgáltatónál is igénybe lehessen venni. Ez nem azt jelenti, hogy drágábban vásároljon az állam tőlünk szolgáltatást, mint mondjuk egy közintézménybe elkölt, hanem ugyanazt az egységnyi pénzt fizesse ki egy vizsgálatért, és a igénybevevő lakos, ügyfél eldönthesse, hogy ő esetleg ezt egy magánszolgáltatónál szeretné igénybe venni, akár ugyanazért, tehát hogy nem fizet érte, vagy hogyha egy magánszolgáltató ezért a díjért nem tudja biztosítani, és azt mondja, hogy egy kiegészítő összeget kér hozzá, ezt eldönthesse és megtehesse a magánszemély. De ez igaz visszafele is, tehát hogy a közintézményekben, a közkórházakban, rendelőkben és valamilyen szervezet intézményes formában nyíljon lehetőség arra, hogy a közellátás mellett magánegészségügyi ellátást is lehessen nyújtani. Ez az egyik eszköze. A másik eszköze, hogy mi azt gondoljuk, hogy pénzt lehet hozni még a rendszer, vagy jól el lehet költeni, az a vállalati finanszírozás. Ma is azért a magánegészségügyi szolgáltatásnak nagyon-nagyon jelentős részét a vállalat fizeti a munkavállalói részére. Mi azt gondoljuk, hogy megint csak intézményesített módon ez hatékonyabbá lehet tenni. Hogyha a biztosítás, a magánegészségügyi biztosítás nem adhok módon veszik igénybe vállalatok, hanem valamilyen irányított módon a TB befizetés egy része oda lehessen fizetni, vagy további kedvezményt kaphasson a vállalat, hogyha igénybe van. Én azt gondolom, hogy tovább növelni azt a egyébként nagyon-nagyon növekvő tendenciát, hogy a vállalat fizeti az egészségügyi szolgáltatást. Még tovább mennék, érdemes lenne azt is megvizsgálni, hogy mondjuk a TAO pénzek, amit a vállalatok fizetnek, ne feltétlen kiemelt látvány sportoknak lehessen befizetni, hanem esetleg közintézményeknek, hangsúlyozom, közintézményeknek és nem magánszolgáltatóknak, és megint ezzel azt gondolom, hogy költséghatékonyabbá és jobbá tudnánk tenni az egész egészségügyi rendszert.
Na most nem lehet kikerülni azt, hogy az elmúlt időszakban egy erős elvándorlás volt tapasztalható az állami szolgáltatóktól a magánszektorba. Ez részben ugye a szabályozás miatt is van, mert ha jól tudom, a szabályozás az választásra kényszerítette az orvosokat, hogy vagy magánban dolgozik, vagy az állami szektorban, de nem lehet párhuzamosság. Ami engem mondjuk megrémiszt, ha mondjuk én egy magán orvoshoz járok vizsgálatokra, csak azért, hogy ne kelljen várakozni, meg ott kényelmesebbek a körülmények, meg egyszerűen nem vagyunk annyian a váróteremben. Viszont hát, hogyha meg azt mondja az orvosom, hogy műteni kell, akkor innentől kezdve nem mehet be a kórházba, de mondjuk esetleg pont a szolgáltatónál még lehetőség sincs műtétre mondjuk, vagy igen, nagy műtétre, és hát én közben meg fizetem a TB-t. Ez egyébként valóban így van? Tehát egy választás ez is egy komoly feszültség?
Én azt gondolom, hogy ugye a jogszabály azt mondja, hogy külön engedéllyel lehet dolgozni egyszerre magánban és államiban, és ez viszonylag jól ki is alakult. A legtöbb kollega, aki itt is ott is szeretne dolgozni, ezt az engedélyt megkapta. Ami a kérdésének a második felébe volt, hogy ha valaki, egy orvos kollega elkezd egy ellátást a magánban, az valóban így van, hogy nem folytathatja egy közintézményben. Én azt gondolom, hogy ez ebben a formában biztos, hogy újra gondolást igényel, bizonyos területeken helyes. Azt gondolom, hogy üdvözítő, hogyha olyan tevékenységre, mondjuk egy járóbeteg ellátásban, amit a magánszolgáltatók bármelyike végig tud vinni, az orvos kollega végig tudja vezetni a gyógyulás útján az adott ügyfelet, akkor ez így rendben lévő. De nagyon sok olyan terület van, ahol a szakma okán nem lehet ezt megtenni, komplex beavatkozások. Mondjuk nézzük azt, hogy egy kardiológiai járóbeteg vizsgálatról elmegy, ott megállapítanak egy olyan szívrendellenességet, amit egy sebészeti beavatkozást igényel, egy műtéti beavatkozást. Ugyanez a legkiválóbb kardiológus kollega, aki esetleg sebészként tevékenykedik, nem műtheti önt meg, hanem egy másik kollégának kell megtenni, miközben mondjuk ilyen típusú ellátást ma a magánegészségügy egészében nem lehet. Tehát még az sincs, hogy egy másik szolgáltatóhoz oda megy és kifizetni ezt a szolgáltatást, mert vannak olyan szolgáltatások, amelyet a magánegészségügy szolgáltatóban nem nyújtanak. Tehát itt például biztos, hogy átjárást kéne engedni.
Egyébként van annyi kiváló szakember, és mondjuk tegyük hozzá egy minden városban, hogyha én mondjuk talán Debrecen nem jó példa, mert ott azért ott eléggé koncentráltan vannak az orvosok, már csak az egyetem okán is, de mondjuk egy másik kisebb városban, ahol van magánszolgáltató. De ott lehet, hogy talán az az egyetlen szakspecialista, aki mondjuk a magánban is rendel meg a kórházban, és akkor én innentől kezdve kereshetek egy másik specialistát az ország túlsó oldalán.
Jelenleg ez így van, igen. Tehát, hogy ez a másik terület, ahol azt gondoljuk, hogy finom hangolni kell, tehát, hogy egyrészt szakmák szerint, beavatkozás típusok szerint kell finom hangolni és engedni az átjárást, a másik igen, földrajzilag, mert mondjuk Budapesten vagy nagyvárosi környezetben, nagyon helyesen mondta, hogy még van is lehetőség alternatív orvos választása. Valószínűleg az a kollega ismer is helyben olyan kollégát, aki el tudja végezni azt a beavatkozást, ahova lehet irányítani, de mondjuk ez kisebb településeken, közép vagy kisvárosokban egyáltalán nem valósul meg, sőt, ott ugye nem csak a komplex beavatkozásoknál nem valósul meg, hanem nagyon sok esetben egyszerűbb beavatkozásoknál sem megoldható, és ezért, hogyha egyszer ott a magánszolgáltatót választja egy ügyfél, akkor bizony akár egy másik településre kell utazni a további beavatkozásokért.
Mi lenne az a javaslat, ami önök szerint mindenképpen javítana mindenkinek a helyzetén? Ugye úgy kezdtük, hogy ne csak a magánszolgáltatókat emeljük itt ki, hanem gyakorlatilag az állami szektort, az ott dolgozóknak is, és hát ugye elsősorban azért beszéljünk a páciensekről, akik végül is ennek a szolgáltatásnak az igénybevevői, ők is jól járjanak, és ugyanakkor meg valóban ne forduljon az elő, hogy esetleg a párhuzamosságok okán, meg az elszámolások okán esetleg többe kerül az egész, mint ha marad a régiben.
Én azt gondolom, a legfontosabb javaslat az, hogy tárgyaljunk erről, hogy már a magánegészségügyi szektor megérett, felnőtt arra, hogy mind a szolgáltatás viszonylag széles vertikumában ott tudjon lenni, részt tudjon venni, földrajzilag, tevékenységét tekintve. Tehát a legfontosabb az, hogy én azt gondolom, ma már Magyarországon a magánegészségügyi szolgáltatók nem megkerülhetők, egy nagy értéket képviselnek, és a legfontosabb, hogy hangoljuk össze a közfinanszírozott és a magánegészségügyi szolgáltatót, hangsúlyozom, egészségnyeresség érdekében.
Itt beszélünk műtétekről, meg komoly problémákról, de hát amit Magyarországon egyébként nem is tartanak olyan fontosnak, mert hát ugye akkor még nincs baj. A megelőzés, a mindenféle preventív történetek, azok hogy tudnának megoszlani, vagy mennyiben tudná ebben is kivenni a részét a magánegészségügy?
Én azt gondolom, hogy ebben nagyon aktívan kiveszi magát. Tehát ma a prevenció szűrővizsgálatok nagyon nagy százalékát a magánegészségügyi szolgáltatók végzik, vagy közvetlenül a lakosság által finanszírozva, vagy nagyon-nagyon jelentős mértékben vállalati finanszírozás keretében. Kezdődik ez a klasszikus foglalkozás egészségügyi ellátása a komplex szűrésekig. Tehát nagyon-nagyon sok vállalat fizet ezért pénzt. Én azt gondolom, megint csak a hosszú távú egészségnyereség az ott kezdődik, hogy erre még komolyabb hangsúlyt fektetünk, és ezáltal költséget lehet a rendszerbe spórolni.
Hogyan lehet ezen?
Hát úgy, hogyha időben feltárunk egy egészségügyi kockázatot, az sokkal olcsóbb kezelni, hogyha még ki se alakult, vagy éppen hogy kialakult, mint hogyha egy komoly egészségkárosodás alakult már ki. Olcsóbb, gyorsabb, hatékonyabb, nem csak maga a kezelés, hanem a vállalat számára, így az egész társadalom számára a kiesett idő, amíg mondjuk egy aktív korú nem tud közreműködni, tehát ezért mindenképpen nagyon-nagyon fontos lenne. Értelemszerűen ez közép-hosszú távon hozza meg a leginkább a jótékony hatását, de a rendszer fenntarthatósága érdekében ez is kiemelten fontos.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Az észak-afrikai és a közel-keleti régiót érintheti leginkább az ukrán és az orosz gabonaellátás kimaradása. Magyarország szerencsésebb helyzetben van, mivel a jelentős tartalékok mellett továbbra is zökkenőmentes az Ukrajnából érkező gabonaimport. A Hungrana Kft. Vezérigazgatója szerint, ha az idei termés kedvezően alakul, akkor sem a búza, sem pedig a kukorica ára nem emelkedik tovább. A szakember arról is beszélt, hogy a kukorica nem csak élelmezési, de energetikai szempontból is fontos tényező. A kukorica bioetanol célú felhasználásával az ország üzemanyag kitettsége is csökkenthető, hiszen 10%-kal kevesebb kőolajat kellene venni Oroszországtól. Renk Zoltánnal Énekes Gábor beszélgetett.
Az ukrán tengeri kikötők blokkád alatt vannak, így az exportra szánt gabona sem tud kijutni a kikötőkből. Ez ugye globális szinten most komoly ellátási problémákat okoz, elsősorban az afrikai országokban. Mi a helyzet Magyarországgal? A szükséges gabona mennyiség ide be tud érkezni Ukrajnából?
Jelenleg igen. Azt kell, hogy mondjam, hogy egy harmadik, vagy talán negyedik hónapja is tulajdonképpen zökkenőmentesen folyik az import Ukrajnából, főként vasúton, kisebb mennyiség tengelyen is, tehát teherauton.
Globális szinten hol okozhat ez egy nagyobb kiesést?
Hát egy nagyobb probléma az azt jelenti, hogy az elmúlt 15 évben, vagy 20 évben hatalmas tengeri kikötő kapacitások épültek Ukrajna különböző kikötőinél, tehát nagyon komoly vasúti rendszerek, áttárolási rendszerek, silórendszerek épültek gyakorlatilag arra, hogy havonta sok millió tonna gabona hagyja el Ukrajnát. Vasúton ugye ez a kapacitás nincs meg, tehát mondjuk még 4-5 millió tonnát gyakorlatilag egy hónapban mindenfajta gabonából tengerre tudtak rakni az ukránok, ez vasúton legoptimistább becslések szerint is másfél, de inkább csak 1 millió tonna. Tehát ez az a szűk keresztmetszet, aminek a feloldásán egyébként dolgoznak, de hát ugye tudjuk, hogy vasútépítés és vasúti kapacitás, átrakóépítés, ezért ez idő. De ezek nem hónapok, hanem inkább években mérhetőek. Úgyhogy azt gondolom, hogy a következő időszaknak ez lesz a legnagyobb kívása.
Akkor arra még nem látunk esetleg alternatívát, hogy milyen egyéb útvonalakon, akár tengeri útvonalon lehetne megoldani a gabonának az exportját Ukrajnából?
Jelenleg nem. Annyit tudunk a legfrissebb hírek szerint, hogy Odessa még ugye ukrán kézen van, és az odesszai kikötő előtt elkezdték az aknamentesítést hajókról, de még forgalom nem indult meg. Tehát kérdéses, hogy ez ugye marad-e ukrán kézen, illetve hogy érintetlen marad az odesszai kikötő. Ha igen, akkor valószínűleg következő hónapokban akár még be is indulhat a tengeri forgalom onnan. Ugye ami még az elmúlt egy-másfél hónapban szintén előrelépés mutatott, hogy Románia felé is gyakorlatilag megnövekedett a vasúti forgalom a konstanciai kikötőbe, de ugye ennek is van egy véges kapacitása, tehát ez sem tud gyakorlatilag akkora mennyiséget kiszolgálni, mint amekkora hajón elment volna.
A gabonárak tekintetében mire számíthatunk itt Magyarországon belül? Ugye mondta, hogy elegendő mennyiségű gabona tud beáramlani az országba. Van rá akkor remény, hogy például a kukorica ára sem emelkedik jelentősen a következő időszakban?
Hát az elmúlt hetekben gyakorlatilag szinte minden terménynek az ára csökkent a párizsi, illetve a chicagói tőzsdén is. Gondolok itt a kukoricára, búzára, de akár napraforgó repcére is, tojára. Elég jelentős csökkenések, tehát akár 20-30%-kal is csökkentek az elmúlt egy hónapban az árak. Ennek egyébként a legfőbb oka az, hogy Kínában a kereslet az visszaesett, és most jelenleg mindenhol az ukrán ellátási problémák ellenére mindenhol nagyon jó termést várnak az elemzők. Ergo a kereslet-kínálati egyenes úgy alakul, hogy bőven a kínálat fedezni tudja a keresleti igényeket. Meglátjuk, hogy a búzabetakarítás a következő másfél hónapban hogy fog zajlani a világon. Ennek lesz hatása majd a kukorica árakra is. Tehát, hogyha valóban megterem az a búza mennyiség, amit gondolnak, akkor én nem gondolom, hogy tovább fog emelkedni az ár, és akkor a kukorica sem. Természetesen, ugye vannak régiók, erről már sokat hallani, Észak-Afrika, Közel-Kelet, ahol azért rengeteg ukrán és orosz gabona és kukorica ment onnan, és hát ez kérdéses, hogy gyakorlatilag az előbb elmondott szűk keresztmetszetek miatt honnan fogják ők pótolni. Tehát ez még okozhat egy olyan nyomást a gabona piacokon, hogy esetleg az árak emelkednének, de maga a kereslet-kínálati várakozások mentén én nem várok áremelkedést.
A Hungrana napi 3000 tonna feletti kukorica mennyiséget dolgoz fel a szabadegyházi üzemében. Mindez azért is fontos, mert az ott folyó munka szervesen összenőtt a takarmányiparral, illetve az élelmiszeriparral és egyéb iparágakkal is. Elmondható akkor, hogy a közeljövőben ez a kukorica mennyiség, illetve ennek a mennyiségnek a feldolgozása az továbbra is védve van és biztosított?
Hát jelenleg igen. Hát azt gondoljuk, hogy ebben a naptári évben ez biztosított. Ugye mi gyakorlatilag az új termésig teljesen le vagyunk fedve, és hát ugye a betakarítási szezonban pedig nedves kukoricát dolgozunk föl, és ezt mi mindig meg tudjuk oldani, hiszen főleg a jelenlegi gázárak és logisztikai költség növekedések miatt mi azt gondoljuk, hogy nagyon sok termelő fogja nedves értékesítésre adni a fejét, tehát magyarul ugye aratás után rögtön a szántóföldről mindenféle szárítás és tisztítás nélkül gyakorlatilag hozzánk behozza a gyárba. A következő év nyilván termésfüggő, hogy Magyarországon milyen termés lesz, az időjárás azért nagyon vegyes az országban, tehát a nyugati ország részben nagyon jók a kilátások, keleten azt lehet mondani, hogy bizonyos területeken nagyon rosszak, de mondjuk átlagban vegyes. Tehát ez egy kérdőjel, de én azt gondolom, hogy azért nagyon-nagyon-nagyon ritkán van a történelemben, hogy Magyarország kukoricából nem tud önállátó lenni. Talán az elmúlt 20-30 évben nem is volt ilyen, és én azt gondolom, hogy most már kialakultak azok az ellátási láncok, akár Szerbiából, Romániából, vagy éppen ugye Ukrajnából is, ha esetleg hiányzó mennyiséget onnan kell pótolnunk, akkor meg fogjuk tudni tenni.
Az elmúlt években egyre jobban elterjedt a bioüzemanyag értékesítés Európában. Ennek kulcsfontosságú eleme pedig a bioetanol, aminek előállításában a Hungrana is érdekelt. Az utóbbi időben több helyről is lehetett viszont hallani, hogy érdemes lenne korlátozni a bioüzemanyag felhasználást annak érdekében, hogy elkerüljük a kukorica hiányt. Mit gondol, visszaszorulhat a bioetanol előállítása a jövőben?
Én nem gondolom ezt, nem gondolom. Jártuk azt, hogy az Európa Parlament elfogadott egy olyan törvényjavaslatot, hogy 2035-től csak tisztán elektromos üzemelésű autók, elektromos motorra felszerelt autókat lehet értékesíteni Európában. A tanács ugye ezt már valószínűleg meg fogja vétózni. Tehát magyarul jövő az mindenképp az elektromos autózásról fog szólni, de én azt gondolom, a következő egy vagy akár két évtizedben még szükség van belső égésű motorokra. És hogyha szükség van belső égésű motorokra, akkor bizony szükség van folyékony üzemanyagokra, annak pedig a legjobb zöldítése vagy karbonmentesítése az bizony a bioetanol. Ön is említette, hogy mi takarmányterméket is előállítunk. Egy liter etanol vagy egy kiló etanollal egy kiló takarmányt is előállítunk, ami azért egy nagyon fontos fegyvertény. Ezek magas fehérjetartalmú, nagyon jó tápanyagértékű takarmányok. Ez egy szempont, ami a bioetanol mellett szól. A másik szempont, amit most tapasztalunk, ugye, hogy hát nem biztos, hogy van elég olaj, amivel el tudjuk látni gyakorlatilag Európát. Hiszen Oroszországból ugye gyakorlatilag szankciók által nem tudunk hozzájutni a jövőben olajhoz, vagy legalábbis most így tűnik. De én azt gondolom, hogy az a tény, hogy mondjuk 10 tagállamban már E10-es üzemanyagot forgalmaznak, tehát 10%-a a benzinnek etanol, de azt jelenti, hogy 10%-a kevesebb olajat kell venni. 10%-on tudunk üvegházhatású gázkibocsátást megtakarítani. Tehát rengeteg ér szól amellett. Ugye a kontraérvek azok pont ugye a élemezési problémákat szokták felhozni. Az a takarmány kukorica vagy takarmány búza, amiből etanol készül, az nem élelmiszer minőségű. Ebből legfeljebb ugye takarmányt lehetne előállítani, de az a takarmány az nem egyenértékű azzal, amit mi állítunk elő az etanol termelés során. Illetve a fehérje problémát, hiszen Európában óriási fehérje hiány van, 30-35 millió tonna fehérje származékot kell behozni Dél-Amerikából, zömében szóját, azt nem tudjuk kukoricával vagy búzával pótolni. Ez szükség van az olyan takarmányipari termékekre, mint amiket mi gyártunk. Tehát én azt gondolom, hogy az érvek az etanol mellett, vagy a bűzanyag mellett azok nagyon hosszúak, és nekem úgy tűnik, hogy azért ezt a politikai döntéshozók is látják, úgyhogy én nem várok a közeljövőben értelmi változást ebben a politikában.
Tehát a bioetanol visszaszorításának nem lennének feltétlenül annyira jelentős kedvező hatásai, ami miatt megérné visszaszorítani az előállítást.
Pontosan így van. Sőt, lennének negatív hatásai is, hiszen az a magas fehérjetartalmú takarmány, ami az etanol gyártásnak a kvázi társterméke, az nem lenne. Azt pótolni kellene valamivel. És nem lehet másra pótolni Európában, csak mondjuk szójával, amiből nem gyárt eleget Európa, Dél-Amerikából kell létrehozni, arról meg nem is beszélve, hogy ez GMO-s. Tehát én azt gondolom, hogy a negatív hatása, és ez bátran kimerem jelenteni, az sokkal nagyobb lenne, mint bármifajta esetleges pozitív hatása. Azt azért tudni kell, hogy akik a bioetanol vagy a bioüzemanyagok ellen lobbiznak, azért napi, friss, új statisztikákkal soha nem tudnak dolgozni. Mindig csak 10-15-20 évvel ezelőtti adatokat mondanak, ami akkor az ipar teljesített. Azóta rengeteget fejlődött az iparág, sokkal kevesebb energiát használ föl, sokkal hatékonyabban működik, sokkal nagyobb a kihozatala. Ez is gyakorlatilag a pozitív irányba tereli ezt a dolgot. Tehát én nagyon optimista vagyok, azt gondolom. Nem lesz előrelépés, de azon a szinten marad szerintem a felhasználás, mint ami most van 2022-ben.
Most jönnek a Trend FM legfrissebb hírei, majd a Soul History Best of-ban kollégánkra, Rota Francescóra emlékezünk. Várom vissza Önöket a legfrissebb hírek után.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.